Nyilván amiért lehet egyesekben némi hiányérzet az az, hogy az elmúlt 2-3 évben olyan gigantikus kínai beruházások érkeztek Magyarországra, hogy ahhoz képest ezek a megállapodások nem tűnnek akkorának, de ne felejtsük el, hogy egyrészt nem tudjuk az ezekhez kapcsolódó összegeket, és ne felejtsük el azt sem, hogy elkezdjük a kínaiakat még inkább beengedni kritikus infrastruktúrába Magyarországon, per az Európai Unióban.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Kínáról fogunk beszélgetni, illetve a kínai-magyar kapcsolatokról, nem véletlenül, mert hogy Budapesten járt a kínai elnök, ugye a két ország hivatalos kapcsolat felvételének 75. évfordulójára érkezett. Ilyen minőségében, ezt többször elmondták már a szakértők, nem járt még Magyarországon, de hát egy laza 400 fős küldöttséggel, illetve delegációval érkezett. A minap sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel, és Orbán Viktor bejelentette, hogy kiterjesztik a nukleáris ipart teljes spektrumára a két ország együttműködését. Szijjártó Péter pedig bejelentett, hogy 18 ügyben megállapodott Magyarország és Kína, köztük egyébként például a Ferihegyi gyorsvasút közös előkészítése is benne van. Úgyhogy lesz miről beszélgetünk Matura Tamással, a Corvinus Egyetem Kína kutatójával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Köszönöm.
Na, kezdjük már ezzel a sajtótájékoztatóval, és nem is elsősorban a tartalmi részével, nyilván azzal is, de előtte a formájával, mert hogy nagyjából egy olyan 18-20 perces volt az egész sajtótájékoztató, miközben nagyon sokan várták, ugye be is harangozták, hogy nagy bejelentés várható. Ehhez képest volt egy 18-20 perces tájékoztató, nem is igazán sajtótájékoztató, mert hogy a sajtó nem igazán vett rajta részt, nem is lehetett kérdezni. Ez így szokott lenni más esetben is, hogy nem is lehet kérdezni egy ilyen helyzetben?
Nekem is nagyon fura volt abból a szempontból, hogy hát kivetesen néznem kellett az M1-et, ugye, és egy órán át azt vártuk, hogy mikor következik, tehát volt egy jelentős csúszás, majd amikor elindult a dolog, akkor a egyezmények tényleges átadását azt úgy láthattuk, hogy a jobb alsó sarokba egy lehalkított kis képen, miközben az M1 arról beszélt, hogy éppen mi történik Macedóniában, én meg a hajamat téptem, hogy hát ez tűnt a lényegi résznek, és valóban utána, amikor már bekapcsolódott a közvetítés, akkor lényegében a két vezetőnek, tehát Orbán Viktor miniszterelnöknek és Xi Jinping államfő párfőtitkának hallhattuk a diplomáciában egyébként meglehetősen megszokott, ugye kölcsönös gesztusokon alapuló köszöntéseket, szépeket mondunk, minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden nem vagyunk elégedve, ebben nem volt különösebben nagy trúváj, hogy úgy mondjam. Orbán Viktor elmondta tulajdonképpen azokat a külpolitikai üzeneteit, amiket régóta mantráz, akár a békét akarunk, akár az ukrán háború, akár a egyéb ilyen hasonló dolgokban, és Xi Jinping bejelentésében, illetve beszédében talán egy olyan elem volt, ami kifejezetten újszerű volt, ez pedig az, hogy a Magyarország és Kína közötti úgynevezett átfogó stratégiai megállapodást, ezt egy új szintre emeljük, ez pedig a minden, ez az all weather, tehát minden időjárási körülmények között helytálló átfogó stratégiai megállapodás szintjére.
Na oké, beszéljünk majd erről, hogy ez mit jelent, mert próbáljuk lefordítani, hogy mit érthettek ez alatt.
Egy dolgot, bocsánat, még hogy tegyek hozzá, olyan országokkal léptünk ezzel egy csoportban, mint Üzbegisztán, Pakisztán, Etiópia és Fehér Oroszország, tehát nekik van ez az all weather típusú megállapodásuk Kínával, úgyhogy azt hiszem, hogy minden.
És ennek hallgatót... mi a jelentősége akkor?
Ezt
akkor
nem
folytassuk
tudjuk, ezt nem tudjuk, de azt hiszem, hogy ezeknek az országoknak a csoportja minden hallgatót büszkeséggel tölthet el, hogy hazánk is belépett ebbe a klubba.
Akkor folytassuk is innen, mert sokan próbálták megfejteni, a Kína esetében mindig kiemelik, hogy az időzítés nagyon fontos, soha semmi nem véletlen, és nyilván a látogatás esetében is, és tudom, hogy téged is kérdeztek már erről, és mindig elmondtad, hogy ugye ez egy reciprocitás, tehát hogy volt Orbán Viktor ott, vissza kellett, hogy jöjjön. De ilyen értelemben azért azt is érdemes kiemelni, hogy pont az Európa napon jött, vagy legalábbis ennek a környéke is ugye Belgrádból érkezett, és ott is kiemelték azt, hogy azért ott is volt egy nem is akármilyen évforduló, ugye amikor a NATO eltalálta a kínai nagykövetség épületét annak idején, ha jól emlékszem 99-ben.
Igen.
Volt ez, és annak is ugye az évfordulója volt. És azért mondtam, hogy semmi nem véletlen, és itt sokan kiemelték, hogy azért ennek is van jelentősége, és sokan úgy fordították, hogy azért ez inkább ilyen, hát hogy mondjam, egy picit ilyen nyugat és Európa ellenes üzenetet közvetített önmagában ez a két évforduló.
Azért nehéz ezzel kapcsolatban spekulálni, illetve spekulálni könnyű, csak valóságra reflektálni, mert ugye itt három államfővel vagy három országgal kellett a kínaiaknak koordinálnia, azért ne becsüljük le a logisztikának a hatalmát és a fontosságát, tehát nagy valószínűséggel egyébként Xi Jinping és Emmanuel Macronnak a naptára volt az, ami nagy kereteket meghatározta, hogy mikor érkezik Európába.
Na de akkor is pont aznap.
És azon belül az biztos, hogy például jöhetett volna előbb Magyarországra, és utána Szerbiába, hogy elkerülje ezt a dátumot. Ez látszik, hogy nem akarta elkerülni, sőt Xi Jinping, ahogy nálunk is azt hiszem, hogy a magyar nemzetben, Szerbiában is megjelentetett egy ilyen opedet, egy ilyen köszöntő cikket, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, és akkor abban voltak azért olyan mondatok, hogy Szerbia és Kína barátsága az vérben vagy vérrel kovácsoltatott, tehát valóban volt ennek egy NATO ellenes éle, de nem ment el odáig Xi Jinping, hogy látogatást tegyen a bombázás vagy a nagykövetség egykori helyszínén, ahol azt hiszem most kínai kulturális központ van, tehát lehetett volna ez egy sokkal látványosabb, hogy is mondjam, protest is az egykori 25 évvel ezelőtti események kapcsán, valahol a középutat választotta, de azt én is valószínűleg tartom, hogy ezt a dátumot, ezt ők intézték így.
Egyébként egy picit is ezt a tartalomra beszélünk, csak még a formáról, mert ezt is kiemelték, hogy ahogy említettem a beszélgetés elején, hogy 400 fővel érkezett, és az egy dolog, hogy 400 fő érkezett, de hozták az ő autóját is, nem tudom, hogy láttad-e.
Mellettem, és nem integetettek. Nem integetett?
Ugye, csak mondjuk el a nézőknek, ugye, hogy egy ilyen elképesztő Rolls-Royce-ról van szó, de hát egy ugye 6 méter hosszú, nem is tudom, 3,5 tonna, csak hogy érzékeljük, hogy milyen jellegű járműről van szó, és ezt külön repülőn hozták, hogy ezzel közlekedjen. Ezt tegyük már helyre, hogy ennek tényleg ekkora súlya jelentősége van, ezt, vagy ezt mindenhova viszi magával, ezt az autót?
Igen, talán annyit pontosítanék, hogy ez valószínűleg nem Rolls-Royce, sőt egészen biztosan ez egy...
A Blikben olvastam, úgyhogy...
Hát, valószínűleg azért, mert ez egy kínai gyártmányú autó, ami hát hogy nem kicsit emlékeztet egy Rolls-Royce-ra külsőre. Mm-hmm. Ez előfordul okay. Kínában, ugye ilyennel találkoztunk. És igen, viszi magával, persze. Hát, és azért ezt nem is...
De mit akar ezzel üzenni, hogy nem fogadja el azt a fajta biztosítást, amit mondjuk az adott országban kap?
Azért ne felejtsük el, hogy az amerikai elnök ugyanúgy viszi magával ugye a szörnyeteget, a bíztet, az orosz elnök ugyanúgy viszi magával ezt a kocsit, és elképzelhető, hogy más államfők is vannak, akiknek van ilyen saját, mert a franciáról is el tudom képzelni, hogy van saját gépjárműve, úgyhogy gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb hatalmú országának a vezetőjeként, sőt sokak szerint Xi Jinping személyesen a világ legnagyobb hatalmú vezetője, ami mellett könnyű érvelni, hiszen neki sokkal kevesebb demokratikus, sőt, semmilyen demokratikus kontrollal nem kell szembenézni a szemben mondjuk az amerikai elnökkel. Tehát, hogy ő egy ilyen személyi védelmet visz magával, azt hiszem, hogy ez tökéletesen érthető, és megfelel a protokollnak is.
Említetted ezt a bizonyos publicisztikát, amit írt a Magyar Nemzetbe, és többen kiemelték valóban, hogy a francia és a szerb sajtóban is, amikor ott járt, megjelentetett egy hasonló szintű publicisztikát. Ugye az a cím, hogy Kína és Magyarország együtt lép az aranyvízi útra, ugye ez volt a címe, és sokan kiemelték azt, hogy hasonló blokkokat jelentetett meg ugyanúgy össze, meg a francia sajtóban is. Na ennek mi a olyan értelemben a súlya jelentőség, hogy csak PR súlyát, tehát kommunikációs súlyt kell ebben érzni, és arra miért nem figyelnek, hogy mondjuk legalább ne pont ugyanazokat a mondatokat, vagy körmondatokat jelentessék meg mondjuk Franciaországban, vagy Szerbiában?
Egyfelől ez a kínai szokásoknak megfelel, tehát itt
már hogy ugyanazt írják mindenkinek?
Nem, hanem hogy van egy ilyen publicisztika, egy ilyen beköszönés, hogy itt vagyok. Az elmúlt években egyébként a magyarországi kínai nagykövet is rendszeresen jelentetett meg hasonlóakat, általában a Magyar Nemzetben, ugye oda van bejárásuk elsősorban, jól bejáratott együttműködésük, és az, hogy hasonló panelek, az igazából arról szól, hogy ugyanaz az üzenet, tehát, hogy egész Európában nagyjából ugyanazokkal a célokkal érkezett Xi Jinping, úgyhogy a fő üzenet, ezek a fő panelek, ezek nagyjából ugyanazok. Nyilván azért mindenütt a helyi viszonyokra polírozták. Például Magyarországon olyan nehézkes volt a magyar nyelvezete, hogy érezhető volt, hogy ezt egy magyarul tudó kínai, de nem egy kínaiul tudó magyar fordította le. Ez valamiért náluk szintén szokás a nagyköveti publicisztikáknál is sokszor érezni ezt a nyelvi nehézséget.
Na nézzük akkor a tartalmat. Ugye te is céloztál már rá, hogy sokan kiemelték, hogy nem csak gazdasági célra, hanem nyilván politikaival is érkezett. Szijjártó Péter említette, hogy 18 ügyben állapodott meg Magyarország és Kína. Azt mondta Szijjártó Péter, hogy rendkívül sikeres tárgyalásokon vannak túl, és készített egy projekt listát is, infrastruktúrafejlesztés, és hát nagyon sok egyéb ügyben megállapodtak, de ehhez, hogy ez a bejelentés megtörténjen, sokan kiemelték, hogy oké, ez bejelentette volna. Tehát ehhez nem kellett volna, hogy ide jöjjön mondjuk a kínai elnök, hogy ezek a bejelentések megszülessenek. Szóval mit gondolsz, hogy többre készültek, és ehhez képest nem születtek megállapodások, vagy inkább a politikai háttértárgyalásokat érdemes ebből az egész helyzetből kiemelni.
Ezek elég komoly eredményeknek tartom ezeket a megállapodásokat. Nyilván amiért lehet egyesekben némi hiányérzet az, hogy az elmúlt 2-3 évben olyan gigantikus kínai beruházások érkeztek Magyarországra, hogy ahhoz képest annak a kontextusában, illetve kontrasztja mellett ezek a megállapodások nem tűnnek akkorának, de ne felejtsük el, hogy egyrészt nem tudjuk az ezekhez kapcsolódó összegeket, és ne felejtsük el azt sem, hogy azért szerintem, amit nagyon jelentős az, hogy elkezdjük a kínaiakat még inkább beengedni kritikus infrastruktúrába Magyarországon, az Európai Unióban. Ugye nekem nagyon megütötte a fülemet az, hogy egy schengeni határátkelőt, ugye Szerbia fele, ami Szijjártó Péter szerint a legnagyobb európai határátkelő lesz, ezt kínai pénzzel, kínai építetőkkel közösen akarja megvalósítani, ugye a szerb és a magyar fél. Ott volt a kőolajvezeték, megint csak egy kritikus infrastruktúra a Szerbia és Magyarország között. A V0-as és a reptéri gyorsvasút is, de különösen a V0-as különösen egy kritikus infrastruktúra. Elektromos autótöltő hálózat, azt most még nem érezzük annak, de hogyha tényleg pár év vagy évtized múlva csak ezekkel furikázunk majd, akkor az is elektromos infrastruktúra vagy kritikus infrastruktúrának fog bizonyulni. És hát a legfontosabb ugye a nukleáris együttműködés. Tehát az, hogy a minden valószínűség szerint a Paks 2-be a kínaiaknak valamiféle szeletet enged Magyarország, akár Oroszország mellett, akár Oroszországot lecserélve, és megint csak spekulálni tudok, de minden valószínűség szerint mindezt kínai hitellel megtámogatva, akkor azt gondolom, hogy ezeknek hosszú távon nagyon fontos hatásai lehetnek. És még egy dolgot nem tudunk, pedig az lenne különösen érdekes, hogy a megállapodások közül mi volt az, amit mi akartunk, és mi volt az, amit a kínaiak pusoltak, amit a kínaiak akartak, és mi meg mondjuk kénytelenek voltunk adott esetben engedni és belemenni. Hát ez sose fog kiderülni, vagy legalábbis egy pár évtizedig még biztosan nem, pedig ez egy fontos részlet lenne.
Hát az biztos, hogy van jó néhány kérdés, és sokan spekulálnak ezekről, amiket te is emlegetél. Éppen most megnéztem az adatokat, MNB adatot fogok mondani. Tavaly év végén a külföldi tőkebefektetések értéke 110,8 milliárd euró volt, egy éve 100,9 milliárd euró, ebből Kína 3,5 milliárd. Szóval ahhoz képest, amikről itt beszélünk befektetésekről, ehhez képest még mindig idézőjebb elenyésző a kínai része. Szóval hogy jön ez össze? Mert hogy viszont ugyanakkor a tendenciákat látva, pedig hát nyilván pont az ellenkezőjét lehet észlelni.
Igen, azt hiszem, itt a tendencia az, ami leginkább elbevágó. Ugye azt kell látni, hogy a magyar kormány lényegében 2011 óta gőzerővel dolgozik azon, ugye a keleti nyitás formájában, hogy elsősorban Kínából tőkét vonzom be Magyarországra. A Kína és Közép-Európa között kialakult ugyanebben a évben kialakult úgynevezett 16 plusz egy együttműködésen belül is ez volt a fő célunk, majd lényegében egy bő évtizedig a kínai tőkebefektetések beáramlása Magyarországra az minimális volt. A kormány beszélt arról már évekkel ezelőtt is, hogy 5-6 milliárd dollár, ezt mi sose találtuk, tehát empirikusan ezt nem tudtuk megtalálni. Ráadásul, amit a kormány sokszor elmondott, azok a kínai befektetések valójában 2010 előtt köttettek meg, vagy érkeztek, gondolok itt például a Borsodkem felvásárlással, amit még a bajnai kormány tárgyalt le, és ehhez képest, ugye, most erről a szerintünk 3-4, kormány szerint 5-6 milliárd dolláros összegről felúrunk egyszer csak mondjuk 15-re. És ez az elmúlt két évnek, három évnek a hozadéka. Én azt gondolom, hogy ez egy game changer, vagy egy ilyen helyzetet megváltoztató dolog. Biztos vagyok abban, hogy most a kormányzatnak azon tagjai, akik hitet tettek a keleti nyitás mellett, itt elsősorban persze a külügyminiszter, de azt hiszem, hogy a miniszterelnök személyesen is, vindikálva érzik magukat, hogy ugye mi megmondtuk, több mint 10 évbe került, de most már özönlik a kínai tőke. Pedig valójában itt szerintem leginkább arról van szó, hogy a kínai gazdaság érte el az elmúlt 11 néhány évben arra a pontra, hogy már megéri nekik outsourcolni, ugye kitelepíteni bizonyos termelési szektorokat, itt elsősorban az e-mobilitásról beszélünk Európába. Az igaz, hogy Magyarország biztosítja ez a ezek szerint legvonzóbb környezetet.
Akkor folytassuk is innen, mert a gazdasági hát idézőjelbe befolyás, befektetések mértéke az ilyen értelemben akár még indokolható is lenne, de nézzük a politikait. Akkor itt sokan szintén kiemelték már, hogy meg én is említettem nyilvánvaló, hogy nem csak, hanem a politikai célok is ott vannak, és itt elég komoly geopolitikai feszültségek vannak, ezt is sokan elmondták már, és hogy igyekszik kínaiket verni. Egyrészt Nyugat-Európa, másrészt nyilván itt az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európa között, és ez persze könnyű mondani, hogy éket verni, de azért mégiscsak kiemelik ebből a szempontból Magyarország súlyát, jelentőségét, és aztán majd tényleg menjünk végig a politikai oldalon is, hogy ez hogy látod, hogy ez reális, hogy Magyarország, ha ez a cél Kína részéről, akkor Magyarország ebben idézőjelben partner, tehát segít abban, hogy éket verhessen mondjuk Kína.
Ez eddig ebben. Is így volt. Tehát az elmúlt években, 6-8 évben Magyarország már rengeteg kritikát kapott azért, hogy különböző ügyekben, elsősorban egyébként politikai ügyekben megakadályozta, vétózta, vagy gáncsolta az Európai Unió a lépéseit, amelyek Kínát elítélték volna emberi jogi ügyekben.
Itt keresztény üldözés egyebek?
Az is, de ami konkrét ügy volt, az Xinjiangot érintette, tehát ott az ujgurok üldözését, Hongkongot, Dél-Kínai tenger, tehát ezek voltak azok a dolgok, ahol az látszott, hogy a magyar kormány hajlandó Kína mellé állni, és ezáltal az Európai Uniót ezekben megvétózni vagy blokkolni. Ami nagyon fontos, hogy ezek az ügyek eddig mindig kifejezetten politikai természetűek voltak, tehát ha úgy tetszik, a magyar kormány olyan pragmatikus, ha úgy tetszik, a magyar kormány olyan cinikus, de mindesetre azt gondolja, hogy teljesen fölösleges az Európai Uniónak Kínával kekeckednie olyan ügyekben, aminek úgy sincs aztán hatása. Egyébként ez empirikusan bizonyítható, tehát az Európai Unió Kínával folytatott emberjogi párbeszéd és nyomásgyakorlás az gyakorlatilag semmilyen hatást nem ért el Kínában. Másfelől viszont azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy az elvek mellett, az európai elvek és értékek mellett nem csak azért állunk ki, hogy máshol legyen ebbe változás, hanem azért, mert ezek nekünk fontosak, és a saját morális integritásunk követeli ezt, hogy ezeket feldobjuk témaként, még akkor is, hogyha esetleg tudjuk, hogy ennek nem lesz hatása. Na most Magyarország eddig is ezt csinálta, miközben a kínai gazdasági valódi jelenlét Magyarországon minimális volt. Én nagyon kíváncsian várom, hogy most, amikor Kínának a gazdasági befolyása és szerepe, jelentősége Magyarországon kifejezetten fontos lesz, hiszen a kormány saját bevallása szerint is egy olyan szektorba érkeznek, az autóiparban, ami rendkívül fontos az ország számára, akkor ezentúl Magyarország milyen szinten fog kínai érdekeket támogatni.
Igen, épp ezt akarom kérdezni, lehet ennek egy olyan olvasata, amit most az előbb említettél, hogy megkapjuk ezeket a gazdasági befektetéseket. Ömlik ide a kínai tőke emiatt a válasz lépésre? Tehát azért kapjuk meg ezeket, mert politikailag, hát hogy mondjam, azokban a helyzetekben, amiket az előbb említettél, Magyarország ilyen állás foglal? Tehát akár az ujgurok esetében van ilyen értelemben összefüggés a kettő között?
Nem feltétlenül, tehát én azt hiszem, hogy nem azért jön ide elsősorban a kínai tőke, mert a magyar kormány támogatja bizonyos esetekben a kínai politikai érdekeket az Európai Unióban. A kínai tőke leginkább azért érkezik Magyarországra, mert egyrészt ugye itt sikerült most már nem csak a munkavállalói jogokat, hanem ahogy látjuk a környezetvédelmi szabványokat is annyira lerontani, hogy ez egy versenyelőnyt jelent az országnak.
Ezt más országokban nem érték el?
Ilyen szinten nem. Ilyen, tehát éppen az elmúlt hetekben beszélgettünk egy zárt körű rendezvényen a elektromos autóiparhoz kapcsolódó szakemberekkel, és én ott felvetettem ezt, hogy jól látom-e, hogy az eddig a Közép-Európában zajló, hogy ez a lefele tartó verseny, hogy mindenki adókat csökkent, mindenki szubvenciókat nyújt a vállalatoknak, hogy odavonza magához. Ez most már Magyarországon ugye elérte azt a szintet, hogy jobban nem lehet a munkavállalói jogokat csorbítani. Már nem vagyunk olcsóak, ugye az elmúlt évek részben kormányzati hibáiból fakadó inflációs többlet az nagyon drágá hozzátette a magyar munkaerőt produktivitásához képest, tehát miből lehet még tulajdonképpen elvenni, ez a környezetvédelmi szabványok betartatása, és ez nem csak a kínaiak, hát ugye látjuk, hogy a koreai gyárak pont az elmúlt hetekben milyen gyakorlatilag előnyöket élveznek ezen a téren. Úgyhogy egyrészt van egy nagyon támogató gazdasági környezet, és van egy nagyon támogató politikai környezet, a kínaiaknak ez fontos, és mindig is az volt, hogy a befektetési célország kormánya jó politikai kapcsolatokat ápoljon Pekinggel, ők ezt egy ilyen plusz, ugye ők nem annyira a jogbiztonságban hisznek, hanem inkább az ilyen politikai kapcsolatok, ez egy plusz rétege a biztosítékoknak. És Magyarország esetén ráadásul azt is látjuk, hogy a kormány elhivatottsága az lecsorog az állami igazgatás alsóbb szintjeire, és konkrétan az egyik nagy kínai befektető vezetője elmondta azt, hogy nekik ez egy óriási előny volt, hogy az amúgy borzalmas magyar bürokrácián úgy vezetik át őket kézenfogva, különböző intézmények kezdve a befektetési ügynökségtől a helyi kormányzatokig, hogy szinte kulcsra készen kapnak mindent. Jelzem, hogy ez nem baj, tehát hogy ez önmagában nem baj, azt is jelezni kell itt, hogy ezt minden külföldi befektető megkapja. Érdekesség, hogy az amúgy politikai szempontból nem túl baráti kapcsolatokat fenntartó Tajvannal, gazdasági szempontból a magyar kormány rendkívül előzékeny, és az egyik legnagyobb tajvani működő tőkeállomány egész Európában, Magyarországon van.
Oké, akkor viszont tegyük hozzá ehhez azt, hogy elég sok vizsgálat indult Nyugat-Európában, itt főleg az Európai Bizottság részéről a kínai befektetésekkel, és ha már az elektromos autógyártást említette, itt ugye pont az állami támogatások miatt és a piactorzító hatás miatt indultak ezek a vizsgálatok, és hát itt pontosan kiemelték, itt az európai tendereken gyanúsan alacsony árakkal indultak, például az orvosi eszközök gyártásában is, tehát nagyon sok olyan terület volt, amelyben azért épp, hogy felhívták a figyelmet erre, amit az előbb említettél. Tehát itt ahhoz képest, hogy mondjuk az Európai Bizottság elindította ezeket a vizsgálatokat, Magyarországon pedig ilyen simán átmennek ezek a befektetések, az itt is van némi ellentmondás talán.
Sőt, nem ellentmondás van, hanem épp azért, tehát nem annak dacára.
Már úgy értem,
azért,
igen. Tehát, hogy simán át tud menni.
Az a lényege, hogyha az Európai Unió bizottsága megállapítja azt, hogy a kínai autógyártók valamilyen szubvenciókat, tehát tiltott állami támogatást kapnak, és ezért tudnak ilyen olcsók versenyképesek lenni, és mondjuk kicsinálni az európai versenytársakat, ahogy az megtörtént már számtalan más iparágban az elmúlt évtizedekben, akkor ugye büntetővámokat vedhet ki ezekre a Kínából Európába exportált autókra. Itt beszélnek 10-30%-ról, más már azt mondja, hogy legalább 50% kéne ahhoz, hogy ennek valódi visszatartó ereje lenne. Csak hogy, ha a kínai autókat már az Európai Unión belül gyártják, tehát Magyarországon, akkor ugye ezek a büntető vámok, legalábbis azoknak a csak autókat támadó vagy célzó része már kikerülhető. Egyébként nem csak ez az oka, az autóiparban azért van egy olyan tendencia, vagy van az üzleti modellnek része az, hogy a gyártást azt hajlamosak ugye a felvásárló piacokhoz közel tenni. Tehát például, amikor bejött a mi autónk 30 évvel ezelőtt, akkor ők is azért jöttek Magyarországra, mert látták, hogy ez már az európai piacokhoz közel van. Az amerikaiak gyártatnak Kínában, a japánok Amerikában, de ebben az esetben a kínaiaknak ez különösen hasznos lenne, hogyha büntetővámokkal kéne szembenézni.
Mondjuk ehhez képest hagyj idézek már egy mondatot Orbán Viktortól, aki ugye Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy két nap van az égen. Ugye itt az Egyesült Államokról is Kínáról beszélt, és hogy meg kell osztozniuk az égbolton. Ez emlékezetes volt, sokan idézték. Szép kép, igen. Ezt idézte, és hogy akkor kerülhető el, hogy a globális geopolitika lángba boruljon, ha odafent a két ország egymásnak teret hagy. Hát ugye sokan idézték, mert sokan értelmezték, hogy ez pontosan mit is jelent, vagy mit érthetünk ez alatt. De ha abból indulunk ki, amit most végigbeszéltünk, akkor úgy tűnik, hogy Magyarország letette a voksát idézőjebb az egyik nap mellé. Ezt jól látjuk, hogy ez már tulajdonképpen egy ilyen döntés, hogy eldöntötte Magyarország, hogy ebbe az irányba halad, hogyha ebből indulunk ki, amit itt Orbán Viktor mondott, vagy ez a hajó, ez még nem ment el.
Ha a többi kelet-közép-európai országhoz hasonlítjuk, akkor igen, itt látszik, hogy akkor Magyarország elment. Egy különutas politikát folytat, és Kínához közelebb sodródik, vagy evesz, hogy pontos legyek. Hogyha azért egy picit objektívebben, tehát nem másokhoz viszonyítva nézzük a dolgot, akkor azért fel kell idézni azokat a mondatokat is a kormány részéről, amelyek elmondják, hogy de Magyarország a nyugati szövetségi rendszer része, a gazdasági kapcsolataink, külkereskedelem, befektetések mind Európához és a nyugathoz kötnek minket, és itt nem egy átevezés, érzésről van szó, hanem egy híd szerepről, ezt ugye nagyon szeretik mantrázni, most már konnektivitásnak hívják, ami egyébként egy kínai szlogán, de az, hogy mi hidat képezzünk, tehát hogy nem csak az egyik oldal, nem csak a másik oldal, hanem a kettő között maradjunk. És az a probléma ezzel a típusú stratégiával, egyesek szerint Orbán Viktor sokat merített a török hódoltság idején Erdély külpolitikájából, tehát ugye ez a balanszírozó kettő nagy hatalom között játszó politikából, hogy hát ahogy azért Erdély is elveszett végeredményben, itt is azért felmerül az, hogy mi addig játsszuk a csiki-csuki játékot, amíg esetleg a két szék között a földre esünk, vagy a magyar történelemben olyan szinte már tradíciónak számít, hogy a rossz oldalt választjuk. És azért erre bőven van esély. Én nagyon nagy gondnak látom azt, hogy a magyar kormányzat tanácsadói között vagy nincsenek Kínával foglalkozók, vagy olyanok vannak, akik azt mondják, amit a kormány hallani szeretne. Ugyanis a kormány számításai azon alapulnak, láthatóan, amit Kínáról gondoltunk 10-15 évvel ezelőtt, hogy a felemelkedése megállíthatatlan, biztos, hogy ő lesz a világura, tehát akkor tegyünk rá, tehát ő rá fogadjunk. Ez egyébként, még ha továbbra is így lenne, egy nagyon kockázatos politika lenne, hiszen elég a térképre nézni ahhoz, hogy lássuk, hogy Magyarország és Kína között azért van 1-2 ezer kilométer, meg 1-2 problémás ország, tehát hogy ez azért minket távolít Kínától és Európa kebelén tart, de a fő probléma az, hogy az elmúlt 4-5 évben a Kínával kapcsolatos várakozások nagyon megváltoztak, egyáltalán nem biztos az, hogy Kína felemelkedése folytatódik, a kínai gazdasági növekedés ellaposodik, van mármint a görbéje, van arra egy esély, hogy egy japánféle csapdába esik, és akkor mi meg majd megint itt pislogunk, hogy hát nem biztos, hogy jó lóra tettünk, vagy túl sokat tettünk erre.
Igen, és ha már ezt említetted, még egy picit a gazdaságnál maradva, aztán még a politikáról is szeretnék beszélni. Ugye itt két narratíva van a kínai befektetésekkel kapcsolatban, ezt mindig el szokták mondani. Az egyik ilyen legtöbbet hangoztatott narratíva az, hogy Kína tudatosan ugye olyan feltételekkel ad mondjuk kölcsönt különböző államok számára, hogy aztán a mi idővel egyfajta ilyen adósságcsapdába sodorja, vagy sodorhatja az érintett országot, és hogy nem fogja tudni fizetni a hiteleket, és akkor innentől kezdve egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe tud kerülni. És itt olvastam a te véleményedet, azt mondtam, a portfólión volt korábban ezzel kapcsolatban, hogy ezért ez nem teljesen így van, mert hogy Kína is bukhat tulajdonképpen ezeken a projekteken, és ugyan, és akkor erre meg mindig jön az érv meg az ellenérv, hogy oké, de hát hogyha megnézzük, hogy hova fektetett be Kína az elmúlt időben, akkor viszont ott pont az ellenkezője látszik, és hogy nem tudták ezeket az összegeket visszafizetni, sok példát szoktak egyébként ezzel kapcsolatban mondani. Szóval hogy látod, hogy ez mennyire dőlt el ez a kérdés, vagy ez a narratíva, mert nagyon sok érv és ellenérve hangzik ezzel kapcsolatban.
Sajtóban ezzel kapcsolatban szokott lenni egy nagyon klasszikus ilyen mintavételi hiba, vagy mintavételi elfogultság, ugye, hogy mindig azokat az eseteket veszi górcső alá, ahol baj volt.
Ahol alátámasztja ezt az elmény.
És ahol meg ugye nem volt baj, 100 másik eset, az arról nem szoktunk beszélni. Tehát erre, ezt én azért mondom ilyen nagyon bátran, mert európai, tehát nem kínai, európai kollégák folytattak erről empirikus kutatásokat, megnéztek százas nagyságrendben kínai projekteket az úgynevezett új selyem út mentén, és azt látták, hogy nem drámaian nagyobb a bebukó projekteknek az aránya, mint a mondjuk a nagy, hagyományos ilyen fejlesztési ügynökségek és bankok, mint a Világbank, vagy a OECD és hasonlók esetén. De valóban vannak nagyon látványos bukások. Itt viszont azt látjuk, hogy a fő probléma abból adódhat, hogy Kína azon a tanulási görbén megy át, amelyen a nyugat 70 évvel ezelőtt haladt végig. Ez pedig arról szól, hogy nem lehet ám csak úgy nyakra főre szimpatikus országoknak, szimpatikus projektekre dollármilliárdokat adni, hanem van annak egy nagyon jól megfogalmazható oka, hogy a nyugati ilyen típusú bankok vagy fejlesztési intézetek miért végzik el az úgynevezett elővizsgálatot, hogy ez a due diligence, miért van megvalósíthatósági tanulmány, fenntarthatósági, pénzügyi, és az összes ilyen kicsit ilyen corporate vagy vállalati hülyeségnek tűnő dolog, az valójában arról szól, hogy ezt a nyugat megtanulta 70 éve, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy olyan befektetéseket, olyan pénzeket rakjunk bele olyan projektekbe, amelyek aztán megvalósíthatóak, és a bukás esélye kicsi. Kína ezt nem tanulta meg, és az elmúlt években bizony bizony a kínaiak maguk elkezdtek arról beszélni, hogy itt nem adósságcsapda van, hanem hitelezői csapda, tehát hogy Kína egyébként drámaian lecsökkentette a kiáramló tőkének a mennyiségét a Shenmue projektekbe, mert hogy több száz milliárd dollár mennyiségben nem tudta visszaszedni a pénzét, át kellett ütemezni hiteleket, és már Kínának okozott ez pénzügyi gondokat. Az viszont igaz, hogyha megnézzük a szerződéseket, erre is van egyébként kutatás, megnéztek százvalahány ilyen kínai kölcsönszerződést, és ott viszont azt látni, hogy nincs olyan jogi formula vagy jogi elem benne, amely másút ne fordulna elő, de olyat nem nagyon láttunk más esetekben, hogy ez a sok jogi formula, ez a biztosíték, ez egyszerre mind benne lenne az ilyen szerződésben. Tehát Kína 110%-ig biztosítja magát, ezzel tulajdonképpen a üzleti kockázatnak a döntő többségét áttolja ugye a hitelfelvevőre, és ő biztos, hogy pénzénél marad, és ezért volt nagy példa mondjuk Sri Lanka, hogyha nem tud fizetni az adós állam, akkor Kína viszont átveszi azt a mondjuk infrastruktúra darabot, ez Sri Lankában egy kikötő és egy reptér volt, amit nem tud kifizetni az állam, és ebből viszont lehetnek problémák, itt mondjuk India reagált nagyon vehemensen.
Hogy mondjak már egy példát csak erre, ami Magyarországot is érinti, mert te is említettél, hogy tényleg nagyon sok kutatás készült, szintén a portfólióban olvastam ezt, a Harvard Kennedy School készítette, de hát említettem volna a másik, és az ő elemzésük szerint például az Egy Övezet, Egy Út projekt részeként annak 80%-át ugye 2015 és 21 között folyosították, és ebben részen mondjuk Magyarország, ott 8, ha jól néztem, 800 milliárd forintnyi hitelt vett fel például a Belgrád-Budapest vasútvonal, amelyre egyes számításaik szerint 979 év alatt térülhet meg. Tehát, hogyha innen indulunk ki, és nyilván nem tudom, hogy ezek a számítások mennyire helyesek, vagy mennyire nem, de azért a tendencia mindenképpen elgondolkoztató, ez a 979 év.
Igen, hát ez volt előtte ezer is,
ja, volt más, ezer is, oké.
Okay. De más számítások már sokkal jobban.
Csak 500?
110-120 volt.
Na de hát 120-120 azért az
igen,
is, a sekerés.
Infrastruktúra építésnél el kell mondani azért azt, hogy ezek nagyon ritkán szoktak abban a formában megtérülni, hogy ennyibe került ez a vasút, és
na, okay, de azért
ebből ennyi közvetlen befolyás lesz. Ugye erről én már 10 év, amikor felmerült, írtam még akkor a külügyi intézetben egy ilyen háttértanulmányt, aminek az volt a végkicsengése, hogy okay, lehet, hogy ez megéri, abban az esetben, hogyha ez a pályaszakasz olyan vonalon megy, ami Magyarországon belül is értelmezhető, és mondjuk ipari parkokat, munkahelyteremtés, stb. Teszünk mellé. Na ez a rész, ez valahogy elmaradt. Tehát egyrészt ugye, ha megnézzük, hogy a térképen hol megy, akkor ez ilyen Pécs és Szeged között, ugye Kelebián áll, lemegy Kínába, vagy bocsánat, a kínaiak, végül is Kínába ugye a Pireuszi kikötőig is, onnan aztán a kínai árukat lehet behozni, de tudható azóta, hogy a kínaiak ragaszkodtak ehhez a nyomvonalhoz, ami magyar szempontból olyan nagyon sok értelme nem jár. Nem látjuk megvalósulni azokat az ipari parkokat a mentén, amelyek jók lettek volna. Ennek a fő oka az, hogy ugye nincsenek nagy lakossági urbánus központok ezen az útvonalon, mert azok Szegeden meg Pécset vannak a két közelében. Tehát esetleg mondjuk, ha majd megépül a kínai elektromos autógyár Szegeden, akkor azt össze kell kötni adott esetben még további 100 milliárdokért. Tehát ez valóban egy probléma. Azt azért érdemes leszögezni, hogy Magyarország esetén adósságcsapda veszélye nem fenyeget. Ugye ez az összeg, amit hitelben felvettünk a kínaiaktól, ez nagyjából a magyar GDP 1,2%-a.
Hát oké, csak ez egy projekt.
Így és van, aztán... de most majd meglátjuk, hogy ha igen. A V0, ha a reptéri gyorsvasút, ha mondjuk egyéb ilyen projektek szintén hitelformájában valósulnak meg, akkor hol állunk majd. De azt azért érdemes tudni, azok az országok, amelyek adósságcsapdába estek, mondjuk Nyugat-Balkán, Montenegro, Bosznia, ott ilyen 10-15-20-25%-a a GDP-nek a Kína irányába fennálló hiteltartozás. Ettől mi még azért nagyon-nagyon messze vagyunk.
A beszélgetés végére a keretes szerkezetbe hagy jöjjünk egy picit még vissza az elnöki látogatáshoz, mert volt ennek még egy érdekes része, ezek a bizonyos kínai piros sapkás követségiek. Ugye arról van szó, hogy kínai nagykövetségen dolgozó önkéntesek jelentek meg, legalábbis ezt állította Tompos Márton, ugye amikor a Momentum alelnökéről beszélünk, amikor ugye ilyen EU-s zászlókat próbált meg kirakni több helyszínre, jól emlékszem, az Erzsébet hídra is, és megjelentek jöttek egy ilyen önjelölt rendőrök, és azt kérdezték tőle, föl is vett egyébként, hogy milyen zászlókat pakolgat ki, és hogy ide jöttek megkérdezni, hogy milyen zászló ez, mert izgultak, hogy tibeti vagy tájváni lehet. Ugye itt az EU zászlóról beszélünk, szóval ez mennyire jellemző, hogy ilyesmi történik, és kik lehettek ezek az emberek? Van erről valami elképzelés, mert itt is annyiféle dolog volt. Gulyás Gerget is kérdezték egyébként minap a kormányinfon, és azt mondta, hogy kizárt, hogy kínai biztonsági emberek igazoltattak, vagy igazoltathattak Budapesten. Szóval, hogy mi történhetett itt?
Az biztos, hogy Budapest hemzsegett a kínai biztonsági emberektől, tehát gondoljunk arra, hogyha egy 400 fős delegáció érkezik, akkor mennyi biztonsági ember lehet nem csak köztük, hanem már korábban Budapestre, ugye akár turista vízummal beérkező ilyen biztonsági. Ez mondjuk egyébként alapvetően egy amerikai elnöki látogatás esetén is így lenne, ami viszont nagyon nagy különbség, hogy Kínának van a világon a India mellett a legnagyobb diaszpóra kapcsolatrendszere, ugye 50-60 millió kínai él külföldön, ez gyakorlatilag Franciaország lakosságának felel meg kis hiány. És hát Magyarországon is ugye Közép-Európa legnagyobb kínai diaszpórája található, és ezekkel a kínai állam a nagykövetségeken keresztül, a korábban már többször emlegetett titkos rendőrségeken keresztül, és egyéb formákban, elektronikus formában folyamatosan kapcsolatot tart. Ennek a diaszpórának egy jelentős része az valószínűleg önként és dalolva, egy másik része úgy téve, mintha önként és dalolva tenné, de együttműködik a kínai hatóságokkal, és valószínűleg a piros sapkások, vagy éppenséggel azok, akik a Gellért-hegyen kínai zászlóval letakarták a tibeti zászlót, és több ilyen incidens is volt, ők nagy valószínűséggel ez a diaszporához tartoznak, tehát itt élő kínaiak, akik elektronikus módon tudták tartani a kapcsolatot a kínai nagykövetséggel, illetve akár a biztonsági szervekkel. Az is fel.
Tehát nekik, ha jól értem, az lehetett a dolguk, hogy így mászkálnak a városba, és nézik, hogyha bárhol bármi akció van, akkor oda mennek.
És pontokon, illetve ők tudták a kínai elnöki útvonalat. Tehát az nagyon valószínű, hogy ők megkapták azt az információt, amit mi nem, hogy mikor, merre fog közlekedni a konvoj, és ezeken a fontos útvonalakon ők ott voltak. Ez részemről teljes spekuláció, de például, amikor én tegnap az egyetemről, a Corvinusról hazafelé sétáltam a Kiskörúton, akkor valahogy úgy megakadt a szemem azon, hogy a Nemzeti Múzeummal szemben egy elég furcsa helyen leparkolt, nagy városi terepjáróban egy ázsiai úriember nyomkodja a telefonját unottan, és akkor én még nem adtam nagy jelentőséget, de ugye 100 méterrel később odaértem a Asztóriához, és akkor ment át az elnöki konvoj. Xi Jinping a kínai verziójának a Rolls-Royce-ban. És akkor az ember ilyenkor elgondolkodik. Na most még egyszer mondom azt, hogy biztonsági emberek vannak a városban, az érkező magasrangú személy országából, ez önmagában azért nem drámai. Nyilván ők, ez teljesen így van, nem intézkedhetnek, tehát ők valószínűleg csak megfigyelőek, az lehet a feladatuk, hogy leadják a drótot, hogyha esetleg azt látták volna, hogy a Kiskörúton tibeti gyülevész hadak, tudjuk, ezek nagyon agresszív emberek tudnak lenni, a buddhisták arról híresek, de hogy ők mentek volna tüntetni a kínai elnök ellen, akkor ő erre leadja a drótot, és akkor a kínai hatóságok, azok mondjuk szólnak a magyar hatóságoknak, hiszen mondjuk ellenzéki parlamenti képviselők online videóiból látszott az, hogy itt végeredményben akik nem engedték oda a Kína ellenes tüntetőket az útvonalhoz, azok a magyar hatóságok, azok a magyar rendőrök voltak, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen kommunikációs csatorna.
Egyébként lehet. Az, hogy a kínai titkosszolgálat, vagy akár a kínai ilyen jellegű tevékenységek erősödhettek Magyarországon, azért ugye erre is volt sok jelzés már korábban, és sokan azt mondták, hogy oké, hogy ezekkel a befektetésekkel együtt erre is lehet számítani. Ez akkor ez reális,
ez egészen biztos és egészen természetes, tehát hogy alapvetően minden nagy ország ezt csinálná. Én azt gondolom, hogy a kínai biztonsági hírszerzési jelenlét még mindig a kanyarban nem lesz ahhoz képest, amit az oroszoknak engedünk itt Magyarországon. Úgyhogy az ilyen szempontból szerintem, hogy aggasztó jelenség.